A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Romsics Ignác történésszel, egyetemi tanárral, és a továbbiakban is 1956-ról, október 23-áról beszélgetünk, és a hírek előtt ugye számba vettünk már néhány pontot a Műegyetemen megfogalmazott programból, vagy követelésekből, és utalt arra, hogy itt például a gazdasági pontok körében azért az érdekes, hogy nem akarták, vagy nem akarják az 1945 előtti viszonyok visszaállítását. Ebből mi olvasható ki, hogy ez azt jelenti, hogy a magyarok többsége számára elfogadható volt az 1945 utáni gazdasági átalakulás, vagy szerkezet átalakulás?
Hát nézze, a helyzet a következő. 1945 előtt, és még 45 után is a magyarországi lakosságnak mintegy 50%-a paraszt volt. A mezőgazdaságban dolgozó, mezőgazdaságban élő, vidéken dolgozó földműves volt. Ugyanakkor a magyar agrárszerkezet úgy nézett ki 45 előtt, mindenfajta toldozgatás, foldozgatás ellenére, hogy egy felső néhány száz fő kezén volt a magyar földbirtokállománynak több mint egyharmada, és a magyar agrárlakosság egyharmadának a kezén pedig semennyi föld nem volt, egy másik egyharmadának a kezén pedig minimális föld, amin krumplit meg babot lehetett termelni, de megélni nem lehetett. A két háború közötti magyar gazdaság és társadalom egyik súlyos problémája az agrárkérdés volt, ez a fajta földbirtok viszony. A népi mozgalom erre szerveződik. És hogyha valamiben, akkor a baloldal is, meg a jobboldal is a két háború között ezzel tudta bombázni a kormányt, hogy földreformot kell csinálni. Tehát abban a magyar társadalomban elég nagy konszenzus volt 1944-45-ben, hogy az agrárviszonyok így nem maradhatnak. Azon már lehet vitatkozni, hogy a 45-ös földreforma, hogy ezt megcsinálták, mert politikai célokkal kiegészítve csinálták meg, bázisteremtés céljából nagyon radikálisan csinálták meg, nagyon hirtelen csinálták meg, anélkül, hogy ennek a gazdasági alapjairól, pénzügyi feltételéről gondoskodtak volna, ez igaz, de azzal szemben alapvető kifogás nem hangzott el. A kisgazdapárt is annyit akart elérni, hogy ahol nem tartották be a rendeletet, a birtok határt, a kisajátítási határokat, azt korrigálják valahogyan. Tehát azért nem követelik a diákok, ezeknek a diákoknak a jelentős része falusi parasztgyerek. Nékosos, aki ugye a rendszer igényeinek megfelelően tanul az egyetemeken, hogy az új világnak az új értelmisége legyen. És ezek mennek, ha Csóri Sándor, ezek mennek haza a faluba, és látják, hogy ott mi történik. Tehát nekik nem az fáj, hogy 1945-ben a családjuk kapott 2-3-4-5 holt földet, hanem az a fajta beszolgáltatási rendszer fájt, amit a Rákosi vezetett be, és amely a parasztokat kiuzsorázta, padlás, lesöpörte, stb., illetve erőszakosan kényszerítette őket a TSZ-be. Ez fájt nekik. Tehát nem a 45-ös földreformot akarják visszacsinálni, hanem az észszerűtlen mezőgazdasági politikán akarnak változtatni, illetve azt, hogy a TSZ-ek fölbomolhassanak. Ezt egyébként nagyjából már korábban 53 után is lehetővé tette. Úgyhogy ezért szerepel ez benne. Na most az, hogy nem követelik azt, hogy a gyárakat adják vissza a Weissmann-Friednek és a korábbi tulajdonosoknak.
Ezek privatizációs törekvések egyáltalán nem voltak.
Nem. Ez is eléggé bizonyára megjelentek volna, mert tudnék, a 89-es rendszerváltásban sem volt kezdetben. Egyetlen párt nem követelt azt, hogy legyen reprivatizáció. És aztán menet közben lettek. Tehát 56-nál is, hogyha a forradalom esetleg győzött volna, akkor biztos felszínre törtek volna olyan erők, amelyek ezt a napirendre tűzték volna. Például a Mindszenty beszédből világosan kiolvasható, hogy a katolikus egyház vagy Mindszenty a államosított egyháziskolák visszaadását, ennek hátteréül szolgáló anyagi bázis, stb. Ezek fölmerültek volna. A diákoknál nem merültek még föl.
Még a szovjet beavatkozás vagy a szovjet invázió előtt volt két különösen véres eseménye az októberi napoknak, az egyik a Kossuth téri vérengzés vagy mészárlás, ugye október 25-én, a másik pedig a köztársaság téri csata vagy lincselés október 30-án. Teljességgel feldolgozta már a történettudomány ezeket az eseményeket. Kérdezem ezt azért is, mert volt egy történészi vagy történettudományi olvasat vagy feltételezés, miszerint éppen ez a köztársaság téri történés vagy lincselés hozta meg a pálfordulást a szovjet vezetésben. Tehát ez sarkalta őket igazándiból a katonai beavatkozásra.
Igen, ez biztos, hogy nem növelte Moszkvában a magyar forradalmi láti rokonszenved, de azt hiszem, hogy nem volt ennek alapvető jelentősége. Ez a döntés megszületett volna enélkül is, és a döntésben nem a magyarországi belső mozgásnak volt döntő jelentősége.
Csak ugye hanem... éppen október 30-áról beszélünk, igen, és ugye említettük, igen, hogy október 30-án volt ez a bizonyos Pravda cikk még reggel, igen, ami egy kicsit a lazább szovjet álláspontot jelezte.
Tehát bizonyára mondom, ez hatott a szovjet vezetésre, de döntőbbnek gondolom az amerikai álláspontot, a nyugat-európai államok álláspontját, Kínának az álláspontját, amelyek, hát nem beszélve Prágának az álláspontjáról és Bukarestnek az álláspontjáról, amelyek mind a magyar forradalom eltiprását kérték, várták el, vagy tűrték el a Szovjetuniótól. Na most, ami a beszélgetésünk elején felvetette, hogy várhatók-e még új dokumentumok, új tudás, hát nem tudom, hogy valaha tisztázódni fog-e például az, hogy a Kossuth téri lövöldözésnek ki volt az értelmi szerzője, és pontosan ki volt érte a felelős. Ebben az ügyben voltak perek, vannak álláspontok, teljes konszenzus nincsen ebben az ügyben.
De ezen a téren, vagy ezen a területen például még előkerülhetnek dokumentumok, akár levéltárja?
Eddig nem kerültek el. Nézze, mindig előkerülhetnek, mert például az 1526 utáni helyzetről is még egy Brodarics szöveg nem régen elő tudott kerülni. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy erről is előkerül valaha olyasmi, amely teljesen lehetővé tesz, hogy teljes egyértelműséggel állapítsuk meg a felelősöket és a okokat és a dolgoknak a lefolyását. Ezt az én ismereteim szerint egészen pontosan ma még nem tudjuk.
Beszélgettünk ugye arról, hogy voltak éppen mi is szólhatott a szovjet katonai beavatkozás mellett. Tudjuk most már pontosan, mondjuk, hogyha a nemzetközi viszonylatot tekintjük, hogy mivel is magyarázható ez?
A szovjetek az október 30-i nyilatkozatok alapján el tudták volna képzelni azt, hogy megtárgyalják a szovjet csapatoknak a kivonását, de nem tudták elképzelni azt, hogy Magyarországon több pártrendszer lesz, netán Magyarország kilép a Varsói Szövetségből és semleges lesz. Márpedig azzal kellett szembesülniük, hogy október 25-ét követő napokban, október 30-ig egyre másra alakulnak a koalíciós pártok Magyarországon. Fölvetődik már a semlegességnek a követelése, a Győri Nemzeti Tanács, amely talán vagy a Nemzeti Bizottság, amely talán a legradikálisabb volt, már ezt akkor fölveti október végén, amikor a Nagy Imre kormány még nem. Mindezek azt a erős vagy kemény vonalasabb szovjet vezetést látszottak igazolni, akikkel szemben Ruscsov 28-a és 30-a között még elképzelhetőnek tartott egy ilyenfajta beavatkozást. És a magyarországi itt lévő szovjet Szuszlov, Mikoján és mások is azt jelentik haza, hogy túlmentek az események azon a ponton, amikor ez még a szovjet szempontból elfogadható lett volna. Szembe Lengyelországgal, ahol sikerült megállni egy olyan ponton, ami a szovjetek számára elfogadható volt. Itt Magyarországon ezt csak úgy lehetett volna megcsinálni, hogyha valaki itt nagyon kemény katonai föllépést alkalmaz a felkelőkkel szemben, de nem tudjuk, hogy a Szovjetunió ebben az esetben mit csinált volna, és mi lett volna a következménye. És itt éppen ez a dilemma, hogy kivállalja azt, hogy a saját népével szemben így lép föl. Tehát ezt teljesen érthető, hogy számomra legalábbis, hogy Nagy Imre nem ezt az utat választotta. Úgyhogy azt hiszem tehát, hogy a magyarországi belső az események dinamikája túlment azon a ponton, ami a szovjetek számára még elfogadható volt. Ez nem volt számukra nyilvánvaló 28-án, de a 30-án, amikor megjelenik a közlemény, már nyilvánvaló volt, és ez 31-re. És addigra egyébként 28-29-én befut az Egyesült Államoknak az a jelzése is Charles Bolan moszkvai követ révén szóban is, hogy figyeljenek oda, hogy mit mondott az amerikai külügyminiszter az egyik beszédében. Azt mondta, hogy nem óhajtja Magyarországot a nyugati táborban látni. Addigra nyilvánvaló volt, és ez is egy másik szempont, hogy október 29-én, erről eddig nem beszéltünk, Izrael megtámadja Suezt francia és brit jóváhagyással, ezáltal a nyugati táboron belül keletkezett egy olyan fajta zavar, amely lehetetlenítette az esetleges egységes föllépést, de a franciák, britek ugyanaz volt, mint az amerikai álláspont, hogy nem akartak a magyar ügybe beavatkozni, és tulajdonképpen mindezek együtt a szovjetekben azt a tudatot erősítették meg, hogyha Suezből kivonom a tanácsadóimat és a fegyveremet, és ezt megtették, és azt mondom, hogy ez a nyugatnak az érdekszférája, akkor joggal várom el ezek után a jelzések után, hogy Magyarországnál pedig Magyarországot az én érdekszférámnak tekintik, és tevőlegesen nem fognak beavatkozni. És ez a számítás helyes volt, és ez történt.
Nyilván, hogy a történettudomány nem nagyon szereti azokat a hipotéziseket, amik úgy kezdődnek, hogy mi lett volna, ha másképp alakult volna, de hogyha most eljátszunk ezzel a gondolattal, és amit ön is mondott, hogyha esetleg egy korábbi ponton megáll a forradalom, akkor elképzelhető, hogy bizonyos sikereket, eredményeket hozott volna? Tehát egészen másképp alakul.
Hát nézze, ez az, amit nem tudunk eldönteni, és a történetírás természetéből adódóan nem is tudhatunk eldönteni. Mindazonáltal nem csak önt, engem is, történészeket foglalkoztat ez a mondjuk így retrospektív futurológia, hanem más írástudókat is, és 2006-ban, a 2006-os évforduló kapcsán ezt a forradalom egykori résztvevői Nagy Imre környezetébe Charles Gáti is fölvetette, egy könyvében is Kende Péter is fölvetette. Hogyha Nagy Imre meg tud állni előbb, és le tudja fékezni az eseményeket, akkor esetleg elkerülhető lett volna a szovjet beavatkozás. De ez egy feltételezés, amit még egyszer mondom, a történetírás természetéből adódóan ezt nem tudjuk bizonyítani. Úgyhogy ebben a kérdésben én inkább Békés Csabával értek egyet, hogyha nem is október 22-én dőlt el a forradalom sorsa, de a forradalom dinamikája olyan volt, és ez kiderült egy-két napon belül, ami a szovjetek számára elfogadhatatlan volt.
Ön is írt arról, hogy a felkelők közé majd a szovjet intervenció után a szabadságharcosok közé viszonylag kevesen álltak, tehát számszerűleg viszonylag kevesen álltak, és az ömük fiatal munkás vagy ipari tanuló volt. Vajon miért alakult ez így? És ráadásul ugye a vidéki Magyarország nem is nagyon mozdult meg. Hát miért alakult ez így?
Nézze, ez nagyon, bizonyos szempontból nagyon egyszerű a válasz. Tehát az embereknek a többsége nem szeret a barikádra menni és kockáztatni az életét. Ahhoz, hogy valaki olyan cselekményekre ragadtassa magát, amely az életébe kerülhet, ehhez nagyon elkeseredetnek kell lennie, vagy nagyon idealistának kell lennie, és ez pontosan mutatja, hogy kik voltak ezek az idealisták. Ezek az idealisták a fiatal egyetemisták voltak részben, azt követően pedig a fiatal munkások, de a felnőtt lakosság különösképpen vidéken sokkal passzívabb volt. De ez máskor is így történt, tehát nem rendkívüli az, hogy a lakosságnak a többsége a kivárást választotta, nem pedig az aktív ellenállást, de nem is az aktív kollaborálást. Később is. Tehát ugye a két szélső magatartás, az aktív kollaborálás és az aktív ellenállás, ez kockázatos. Ezt mindig egy kisebbség választja. A többség mindig próbál túlélni, mindig próbál alkalmazkodni, vagy becsületesebben, vagy kevésbé becsületesebben. Tehát ebből, ez számomra nem olyan meglepő, hogy ha Budapest összlakosságához viszonyítjuk a felkelők, aktív részvevőknek a számát, akkor ez Budapesten is néhány ezer, esetleg 10 000 volt, és vidéken sem volt sokkal több. Akik rokon szenvesztek a felkelőkkel, azok sokkal többen voltak. Hadd mondjak el egy személyes példát. Én 5 éves voltam 56-ban, egy kis Kalocsa melletti faluba éltünk, és hát nem emlékszem rá, hogy ez pontosan mikor volt, de egész biztos már november elején bejött a faluba egy mentőautó, 2-3 vörös keresztes karszalagos megmentős ruhába, de puskával, géppisztolyjal együtt, amely szét volt lőve eléggé, tehát nyilván az ostromon rott városon jött keresztül, vagy valahol valakik lőttek rá, és arra próbálta felszólítani a helyi falusiakat, hogy jöjjenek segíteni pestieknek, mert Pest lángokban áll, és Pesten harcolnak. És hát az volt a kegyetlen valóság, hogy a falusi férfiak közül senki nem akart elmenni, és nem is ment el harcolni, viszont hozták a tyúkokat és a tojást. Tehát szolidaritás volt, de az élet kockáztatását azt kevesen vállalták, de tulajdonképpen, ha racionálisan belegondolunk, tehát akkor ez ennek is megvolt a maga logikája, mert mi biztosíték látszott arra, hogy ez a forradalom győzni fog. Persze ez egy nagyon bonyolult kérdés. A varsói felkelésnél is, 1944-ben, hát ugye ott most magamat cáfolom, mert ha a szovjet hadsereg ott megmozdul, akkor ugye az lehetett volna eredményes, de miután a szovjet hadsereg nem mozdult meg, egy abszolút halálra ítélt vállalkozás volt. Vagy a varsói 43-as gettolázadás. Teljesen reménytelen halálra, szóval semmiféle esélye nem volt arra, hogy győzni tud, de eljuthat az embereket csoportja arra a pontra, amikor azt mondja, hogy inkább meghalok, de ezt tovább nem csinálom. De Magyarországon nem ez volt a helyzet azért 56-ban. Minden Rákosi nyomor és diktatúra ellenére a különösen a vidéki lakosságnak a többsége az inkább kivált. Tehát abban benne mentek ugye, hogy a Sztálin szobrot ledöntötték, vagy leöntötték tintával, pártitkárnak beverték az ablakát, várták az amerikai csapatokat, erre is jól emlékszem, hogy hallgatták a rádiót, a Szabad Európát, hogy jönnek, és nem jöttek a csapatok, nem jöttek az amerikai csapatok. És volt egy tapasztalatuk, tehát és ez ismét egy családi példa. A nagyapám 45-ben azért nem, mint szegény ember, azért nem kért földet, és nem kapott földet, mert azt gondolta, hogy úgyis jönnek az amerikaiak, és akkor az egészet úgyis vissza fogják csinálni. Nem jöttek az amerikaiak. Hiába várták 45-46-ban az akkori propaganda ellen, jönnek, nem jöttek. Mi alapján lehetett gondolni, hogy 56-ban jönnek az amerikaiak? És azok a férfiak, akik esetleg kint voltak a keleti fronton, vagy harcoltak a szovjet hadsereggel, és ilyenek is sokan voltak, ezeknek volt fogalmuk arról, hogy mekkora a Szovjetunió, mekkora a szovjet hadsereg, és mekkora Magyarország.
Tehát, ha jól értem a szavait, akkor ahhoz valami nagyon más kell, hogy az ember felszaladjon egy barikádra, és azt kiabálja, hogy éljen a szabadság?
Hát ehhez mondom, vagy végleges elkeseredettség kell, vagy pedig egy nagyfokú heroizmus, idealizmus.
Szóba került már néhány perccel ezelőtt Németh László neve. Németh László írja a forradalomról, hogy általában erre a forradalomra is jellemző volt, ami a franciára, hogy a benne résztvevők valami büszkeség, a jóváválás eltökélése vett erőt ezeken az embereken, akik részt vettek. Hát nem tudom, a francia forradalom esetében lehet, hogy ezzel vitatkoznának a történészek, de 56 vonatkozásában valóban így lehetett?
A francia forradalomnak is és az 56-os forradalomnak is lehet egy heroikus, apologetikus interpretációját adni, amikor így van. Ugye legegyszerűbben ez úgy néz ki, hogy a magyar nép 56-ban fölkelt a nagy Szovjetunió ellen, a Góliát ellen, és hát a nyugat cserben hagyta és leverték. És ez bizonyos szempontból, bizonyos megközelítésben általánosítás szintjén igaz. De hogyha ennek a mélyére nézzük, faktológiai szinten nézzük, akkor ismételhetjük azt, amit az imént mondtunk, hogy itt egy aktív felkelő relatív kevés volt, a passzív támogató az sok volt, és ott voltak azok is, akik valamilyen oknál fogva féltek. Féltek attól, hogy mi lesz ebből, ha ez győzni fog. Mi fog akkor itt történni? Tehát a Rákosi rendszernek azért voltak káderei, és nem csak AVH-sok, hanem mások is, akiknél úgy látszik a források úgy szólnak, hogy volt egyfajta félelem. Na most, hogy abban, akik az a néhány tízezer ember, aki effektíve harcolt, hogy kik voltak azok, rendkívül összetett a kép. Tehát, ahogy említette, a MAG fiatal munkásokból állt, akik valószínűleg nem egy világpolitikai perspektíva ismeretében harcoltak, hanem azért harcoltak, mert fiatalok voltak, szovjet partizánregényeket olvastak, és az ilyen cselekedetekre ösztönözte őket. Az oroszokat nem szerették, vagy általában nem szerették. Voltak lelkes egyetemisták, akik nem annyira harcoltak, mint inkább a forradalom előkészítésébe vettek részt, vagy később újságot írtak. Részt vettek benne orvosok, részt vettek benne volt kommunista aktivisták, és részt vettek benne a 45 előtti rendnek mondjuk egy... Volt jegyző például, aki sztálinvárosi munkára köteleztek, és akinek ott kellett volna. Tehát azok is, akiket az új rendszer sértett, és valami miatt a régi rendszeren nosztalgiával viselkedtek. Tehát azt mondanám, hogy ez egy összetett, bonyolultabb szociológiai képlet volt annál, mint ahogy első látásra zajlik, hogy azt lehet mondani, hogy csak a pesti srác volt, vagy csak ez volt, vagy mint ahogy a Kádár korszakban ugye állították, hogy ezek mind reakciós ellenforradalmárok voltak, szó sem volt erről, de kétségkívül, hogy amit tudunk, amit elég pontosan tudjuk, hogy a halottaknak, az elesetteknek a számából pontosan látszik, hogy a felkelők többsége Budapesten volt, itt voltak a legkeményebb harcok, pontosan látszik, hogy az elesetteknek és a sebesülteknek a többsége fiatal, és foglalkozásra tekintve munkás fiatal volt.
Ha végigtekintünk az elmúlt évszázadokon, akkor hát nagyon leegyszerűsítve persze, de talán azt lehet mondani, hogy a magyar történelem fontos állomásai jó rész bukott forradalmak és elbukott szabadságharcok sorozata, Rákóczi szabadságharctól 48-49-en át 1956-ig, és most néhány perccel ezelőtt eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, vagy mikor lehetett volna sikeres 1956, de ha most egy kicsit tágítjuk ezt a kitekintést, akkor ön hogy látja, hogy lehetett volna esélye Magyarországnak egy sikeres forradalomra a történelme során, vagy a geopolitikai helyzetünkből adódóan, abból adódóan, hogy mindig nagy hatalmak keresztüzében éltünk, nem nagyon lehetett.
Szóval én úgy látom, hogy minden szabadságharcunk vagy forradalmunk sorsát a külpolitikai kontextus a nagyhatalmaknak a hozzáállása határozta meg. Nem az, hogy elég hősiesek voltunk, vagy nem voltunk hősiesek, és ez még a rendszerváltásnál is így volt, azt megelőzően meg különösképpen. Tehát mondja meg, hogy 1848-49-ben a 150-180 ezer fős honvédsereg megveri az osztrákokat, csak úgy tudják leverni, hogy a cár idekült 200 ezer katonát, és a nyugat teljes passzivitást tanúsít, és az álláspontja, hogy a Habsburg monarchiára a kontinentális egyensúly miatt szükség van, és egy önálló Magyarországra pedig nincs szükség. És bármit csinál a honvéd hadsereg, ha még 200 ezeren vannak, többen vannak, a végeredmény akkor is ez lett volna. Ha 56-ot nézzük, vagy 45-öt nézzük, hát akármi történt volna 45-ben is, az, hogy itt szovjetizáció lesz Magyarországon, Ausztriában meg nem lesz szovjetizáció, de Csehországban, Lengyelországban lesz. Ez is egy nagyhatalmi deal volt, ami alapvetően azon alapult, hogy a szovjet hadsereg meddig jutott el. Egy esetet ismerünk, vagy kettőt, mondjuk Ausztriát semlegesített, Jugoszlávia meg egy ilyen köztes álláspontra tudott helyezkedni, de Magyarország esetében ilyenfajta nagyhatalmi konszenzus, mint Ausztria esetében nem létezett. Tehát emiatt azután a felkelésünk 56-ban nem nagyon tudta volna a megfogalmazott célokat elérni. Pontosabban nem tudta elérni a megfogalmazott maximális célokat. És 1989-90-ben is lett volna a rendszerváltás akkor, nem csak Magyarországon, egész Kelet-Európában, ha a Szovjetunió gazdaságilag nem kerül padlóra, ha a belső etnikai ellentétek nem dezintegrálják a birodalmat, és hogyha eltérően 56-tól az Egyesült Államok nem alkalmaz egy aktív szovjetellenes politikát a 80-as évek eleje óta. Azt hiszem, hogy a rendszerváltást is ezek a külpolitikai tényezők kondicionálták, ebben az esetben a mi javunkra, a korábbi esetekben pedig a kárunkra.
Biztos, hogy nagyon buta az utolsó kérdésem, de nem tudom máshogy megfogalmazni, hogy vajon mennyit ér egy bukott forradalom. És most arra gondolok, hogy az jutott eszembe, hogy 1956 évembere a Time magazinnak a címlapján az a magyar szabadságharcos volt, aztán rá egy évre ugyanennek a magazinnak a címlapján ott volt Nikita Szergejevics Hruscsov, a szovjet invázió levezényője.
Én azt hiszem, hogy, és ezzel most kiléptünk tulajdonképpen a történetírás mezeiről, és áttérünk az állami emlékezetpolitikának a feladataira, de egyáltalán nem bánom, mert azt gondolom, hogy 56, mint bukott forradalom, egy olyan utolsó eseménye a modern magyar történelemnek, amelyre sokkal büszkébbnek kellene lennünk, és sokkal inkább emlékeznünk kellene nekünk, és emlékeztetnünk a világot is. A pozitív példát, aki járt Varsóba és elment a 44-es varsói felkelésnek a múzeumába, az láthatja, hogy micsoda heroizmust tud sugallni egy ilyen kiállítás, minden lengyel fiatalnak oda elmegy, pedig leverték, és 250 ezer ember halt meg, és Varsót földig bombázták, a németek ezt követően. Ennek ellenére valami olyan esemény, és ebből egy olyan tartalmat tudtak csinálni, amelyből a lengyelek a mai napig erőt meríthetnek, és büszkék lehetnek rá, és büszkék is. És mi ezt valami oknál fogva 56-tal nem tudtuk megcsinálni. Nekünk van egy mohácsi emlékparkunk, ahol ugye megvertek bennünket. Sokat gondolkodunk azon, hogy legyen egy nagy Trianon emlékmúzeum, ahol felosztottak bennünket. Van terrorházánk, ahol arra emlékezünk, hogy a kommunizmus időszak alatt milyen terror volt, és nincs 56-ról egyetlen múzeum. Nincs egy komoly múzeumunk. Gondolj meg, hogy ebben nem abszurd ez?
Romsics Ignác történész egyetemi tanár volt a vendégünk az elmúlt órában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő segített, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.